Ez itt a Vénusz Projekt Podcast, ahol érdekes nőkkel beszélgetünk, nem csak nőknek érdekes témákról.
Solti Hannával
és Rutai Lilivel.
Ebben az epizódban Ortutai Kovács Eszterrel, a Met on the Moon Yoga alapítójával beszélgettünk.
Szia Eszter, nagyon örülünk, hogy itt vagy velünk. Első körben tudnál egy kicsit mesélni magadról, hogy ki vagy, mit csinálsz, mi az a Met on the Moon, ki az az Eszter?
Eszter az én vagyok, a Met on the Moon alapítója, és mit érdemes tudni rólam? Azt hiszem, hogy talán ilyen kontrasztokban lehet a legjobban leírni, hogy néha nap 4 órát jogázok, aztán meg máskor 4 órán át sorozatot nézek mozdulatlanul, reggelire ma éppen egy zöld dzsúszt ittam, de a vacsorámhoz tegnap este meg bort, és akármennyit meditálok, úgy tűnik, hogy ki fognak borítani a nyomja meg az egyes gombot típusú ügyfélszolgálati robotok, szóval tele vagyok ezzel az igyekezettel, és ellentmondással is nem lineáris növekedéssel, amivel egyébként azok az emberek is, akiket szolgálni próbálok, vagy segíteni a Met on the Moon-nak. És a Met on the Moon maga az meg úgy szoktuk definiálni, hogy egy mindful mozgalom igazi embereknek. Tehát ezeknek az embereknek, aki igen, szeretne egészségesebben élni, de aztán szeretné megünnepelni a szülinapját is alaposan a barátaival, meg szeretne sokat mozogni, de vannak napjai, amikor egyszerűen nem tudja rávenni magát, hogy felkeljen a kanapéról. És ők sokszor azok az emberek is, akik azt gondolják, hogy talán nem elég hajlékonyak a jógához, meg nem elég nyugodtak a meditációhoz, vagy egyszerűen csak túl sok dolog vár rájuk ahhoz, hogy úgy alaposan megélhessék a jelent. Szóval azt mondanám, hogy ezek azok az emberek, akik sokszor azt gondolják, hogy nem elég jók azokhoz az eszközökhöz, vagy módszerekhez, amiktől aztán jobban érezhetnék magukat a bőrükben. És egy kicsit ezért is jött létre a Met on the Moon, hogy ennek az ellentétét bizonyítsuk, hogy igenis nem azért kell elkezdened jógázni, mert te már erős és hajlékony vagy, meg nem azért kell meditálnod, mert te már úgyis nyugodt vagy, vagy ahhoz, hogyha igazán meg akarod élni a jelen örömeit, nem kell kiürítened a naptáradat. Úgyhogy ami nagyon-nagyon tetszett talán, hogy mostanában dolgoztunk tök sokat a márkán, és valaki azt mondta, azt hiszem, mindig a legjobb dolgokat a márkádról valaki más mondja, hogy szerinte a Met on the Moon így felemeli a lelkedet a hétköznapok fejkapkodó sűrületéből, és leteszi pont oda, ahol lenned kell. És úgy velem maradt az volt ez a mondat, úgyhogy ezt használom is, és köszönöm Adélnak ezúton is, hogy kicsit így megmutatta azt az oázist, ahova próbáljuk az embereket elvezetni a Met on the Moon-nal.
Te ugye eredetileg nem erről a pályáról indultál, vagy nem ezen a pályán kezdted, hanem mondod, hogy gazdasági vagy üzleti pályán dolgoztál előtte. Mit ad neked a jóga, vagy mit lettél meg benne?
Uh-huh. Ugye én a social media őrület kezdetén kezdtem el a karrieremet, és marketing területen kezdtem el dolgozni, és tök őszintén imádtam, szóval ez most nem a, nem tudom, szívszaggató karrierváltó sztori, amikor teljesen félrement minden és borzasztó volt. Én nagyon szerettem a tempót, a csapatokat, akikkel dolgoztam, a kihívásokat, a nyüzsgést, és tök gyorsan haladtam is felfelé a képzelt vagy valós ranglétrákon. És aztán volt egy pillanat, ami szerintem jól demonstrálja, hogy mi vezetett el a jógához, meg a meditációhoz, meg az összes ilyen öngondoskodó módszerhez. Talán 24 voltam, és Londonban dolgoztam, amikor egy ilyen befektetői meetingen kellett részt vennem, ahol minden résztvevő mondjuk egy ilyen 20 évvel idősebb volt nálam is férfi, és beléptem a tárgyalóba, amikor ők rám néztek, és elkezdték diktálni a kávérendelésüket. Tehát, hogy senkiben meg sem fordult, hogy én itt a tárgyalás részvevőként lennék ott. Szóval így értitek, hogy ez a növekedés szakmailag, ez rengeteg nyomással járt, és ezt a nyomást éreztem így a testemen, lelkemen. Tehát, hogy az történt, hogy egyszerűen a meglévő ilyen stresszkezelő, meg sport, meg egyéb eszköztárom, az képtelen volt kezelni azt, amin keresztül mentem akkoriban, és akkor fordultam a jógához, meditációhoz, mindfulnesshez, viselkedéspszichológiához, design thinkinghez, szóval ez egy ilyen öngyógyító folyamat volt, ahogyan én eljutottam ezekhez az eszközökhöz, és aztán szépen lassan indult az be, hogy továbbadjam azt, ami nekem működött. Úgyhogy igen, én tényleg tök őszintén hiszem azt, hogy senki nem akar éjszaka a plafonnal vitatkozni, meg masszázsra járni a rengeteg üléstől hasogató hátával, meg szorongani a nagy lehetőségektől, úgyhogy én tökre bízom benne, hogy azok az eszközök és módszerek, amik nekem segítettek ezeket az ilyen furcsa ellentmondásokat feloldani, azok másoknak is fognak.
Uh-huh. Meg szerintem ez egy tök jó dolog, hogy van, aki ezekre magától rá tud érezni, mondjuk, hogy mi kell neki ahhoz, hogy ezeken túllépjen, és ha meg nem, akkor meg tök nem ciki segítséget kérni, és mindenkinek tök más út jön be
ahhoz, pontosan, hogy így segítsen magán. Ezzel abszolút egyetértek, és nekem is voltak, tudjátok, ilyen nem tévutak ezek, mert ilyesmiben én egyébként nem hiszek, hanem ilyen kitérők, tudod? Tehát, hogy én az első meditáció tréning után 2 évig nem meditáltam. Tehát, hogy az egész, tudjátok, így pontos az ellentéte volt annak az élménynek, amit a meditációtól vártam, mert ahelyett, hogy nyugodtabb lettem volna, meg higgadtabb, meg lecsendesítettem volna az elmémet, úgy jöttem ki, hogy úristen, én még a meditációban is rossz vagyok, tudod? Tehát, hogy az ilyen legrosszabb kudarc élmény. Úgyhogy igen, én azt hiszem, hogy ebben a keresgélésben kell segíteni az embereknek, hogy minél hamarabb eljussanak azokhoz az irányokhoz, ami nekik segíthet.
Itt ugye azt említett, hogy így ez az irány, ami az embereknek segít, vagy hogy ellentmondások feloldása. A honlapodon nagyon tetszik ez a kifejezés, hogy a jó élet. Viszont iszonyatosan kíváncsi vagyok, hogy egy ilyen jó élet felé szerinted hogyan juthatunk el, mik a komponensei, mik a hozzávalói a te szemléleted szerint, és hogy egyáltalán van-e olyan, hogy univerzális a jó élet nagy betűkkel, egy olyan fogalom, ami mindenki számára ugyanaz, vagy legalábbis ugyanazokból tevődik össze?
Persze, tehát ugye ez tök egyértelmű, hogy mindenkinek egy picit mást jelent a jó élet, de aztán azt is gondolom, hogy a legtöbben abban egyetértünk, hogy az egyensúly, az öngondoskodás, az önmagunkkal való ilyen békekötés, vagy éppen a fenntartható fejlődés részei a jó életnek, és én elsősorban egyébként ezeket értem alatta, és ezekre fókuszálok, amikor jó életről beszélek. Ez egy picit tudom, hogy ilyen felszínesnek, vagy ilyen gyűjtőfogalomnak hangzik, de tök érdekes, hogy az a tapasztalatom, hogy bármilyen programot szervezek, hogy nagyjából ugyanazt értjük alatta az ott lévőkkel.
Igen, mondjuk az valószínű, hogy nem olyanok fognak a kurzusaidra menni, akik pénzt és sikert és férfiakat akarnak, vagy nőket végtelen egyébként mennyiségben.
Persze, de hogy alapvetően nekem ezzel sincs bajom, hogyha férfiakat, nőket, férfiakat és nőket, sikert vagy pénzt akarsz. Én igazából azt gondolom, hogy amivel nekem gondom van, az, hogy milyen ilyen prekoncepciók veszik körbe ezeket a célokat. Tudjátok, ez a... Hogyha sikeres akarsz lenni, akkor túlórázni kell, meg akkor lemondásokkal jár a magánéletedben, vagy ha elfoglalt az életed, akkor úgyis stresszes leszel. Tehát, hogy én azt hiszem, hogy sokkal inkább ezeket próbálom így ledöntögetni és bizonyítani az embereknek, hogy nem kell elfogadnod ezeket az ilyen tényleg borzasztó kompromisszumokat, hogy a sikernek ára van. Úristen, ez a kifejezés is, te jó ég.
Igen.
Tudjátok, hogy ez egy ilyen nyomasztó életszemlélet kering körülöttünk, hogy bizonyos céljai, legyen a siker, pénz, nem tudom mi, párkapcsolatok, hogy azok ilyen hatalmas áldozatokkal járnak, és akkor az egész élet egy ilyen csuda nagy beletörődés, hogy mi mindenről kell lemondanod azért, hogy ez a pár cél teljesüljön. És az persze egy következő kérdés, hogy vajon a siker, most persze az is egy definíció kérdése, de mondjuk, hogy a pénz mennyiben és mennyi ideig tesz boldogabbá. Ez nagyon a helyzettől függ, egyébként ez egy tök érdekes téma, de tudjátok, hogy egyáltalán a cél, amit kitűzöl, jó-e.
Igen, és egy kicsit... Bocsánat, Lili, mondd csak.
Ja, hogy így, ahogy mondod, és amúgy szerintem azt is nagyon sokan elfelejtik, hogy ezek a célok változhatnak is. Tehát hogy lehet, hogy valakinek most az fontos, hogy sokat tudjon aludni, és 2 év múlva az, hogy hajlékony legyen a lába, most direkt 2 nagyon banális példát mondtam, de hogy az, hogy milyen értékrendünk van, az változhat, és hogy ez teljesen oké. És erről beszéltünk az epizód előtt is, hogy micsoda mázli, hogy nem ugyanazzal az értékrenddel, és ugyanazzal a fontossági sorrenddel élünk most is, mint 17-18 évesen tettük.
Igen, abszolút. Megfordítva, amit mondtál, Eszter, hogy még az is benne van szerintem tökre, hogy nagyon hajlamosak vagyunk úgy gondolkozni, vagy ezt nem szeretem azt mondani, hogy a világ úgy gondolkozik, mert hogy úgy gondolom, pontos, hogy a világ az ugye mi vagyunk. Hogyha viszont nem dolgoztam elég keményen, ami ugye szintén definíció kérdése, ha nem adtam fel elég dolgot, ha nem töltök elég órát a telefonomon és a számítógépemen, akkor nem lehetek egy sikeres ember, és ugye ezzel az ember hajlamos önmagát is sokáig szivatni, meg mindenféle dilemmákba verni ezzel magát.
Igen, ezzel abszolút egyetértek, hogy önmagad is, de nyilván vannak ezek a tényleg ilyen társadalmi elvárások, vagy ideák, hogy hogyan működnek a dolgok, tudod, a miminek a következménye. És igen, én tényleg teljesen személyesen tapasztaltam meg azt, hogy amúgy lehet sikeres, akár üzleti területen is, úgyhogy nem halsz bele a munkába, végig tudod ülni a munkaidődet úgy, hogy azután nem hasogat a hátad, szembenézhetsz izgalmas kihívásokkal úgy, hogy egészséges stresszel mész beléjük, és nem szorongással, tehát, hogy tudjátok, hogy ez egy ilyen nagyon felszabadító érzés, meg gondolat, amikor erre rájössz, hogy el lehet érni a céljaidat, ezek nélkül az óriási kompromisszumok és nyomasztó ideák nélkül is, hogy akkor mi mindenről fogsz lemondani, meg mi minden fog rosszra fordulni az életedben azért, hogy elérhessd ezeket.
Én vicces magamon azt veszem észre, hogy én hajlamos vagyok mondjuk a toxikus, vagy hát mérgező produktivitás irányába ugyanez miatt elindulni, hogy nem, hogyha van fél órám, akkor inkább nem pihenek és ülök le mondjuk egy könyvvel, hanem valami tökéletesen fölösleges, címkézem az e-mailjeimet, vagy a közösségi médiát pörgetem valamilyen ötletért, hogy miről írhatnék, vagy podcastelhetnénk, vagy tényleg valami rendet rakok a füzeteim között, és jegyzetelek valamiről. Ez egy abszolút szerintem egy ilyen nagyon általános jelenség, amit nagyon sokan érzékelünk.
Igen, mert hogy... Mondd. Mert hogy tök úgy működik a világ, tehát hogy azt mostanában azokat az embereket részesítjük előnyben, vagy azokra az emberekre mondjuk, hogy megfelelően él, és ő egy sikeres ember, és sikerre determinált, aki megszakad a munkától, tehát hogy most épp ez az értékes.
Jó, igen, de hogyha belegondolsz közben meg azt, mert hogy ez nem lenne egy helyes mentalitás, hogyha nem amiatt leszel sikeres, amennyit beleteszel, akkor mi miatt? Tehát úgy csak kezelhetjük a dolgot, hogy így, ja, hát ne, pihenj örökre, és ne, akkor
persze,
majd,
hogy ez egy nyilván az is kérdés, hogy mit definiálsz sikernek. Én a másik, csak azért így megyek bele ilyen vitába, de ismer engem a Lili, hogy én meg teljesen a másik véglet vagyok, tehát én, hogyha ilyen nyomással találkozom, ilyen produktivitás nyomással találkozom, ilyen fuss és üss alapon, a Lili ugye üt, tehát hogy ő így odabasz ennek a dolognak, és megcsinálja, és én pedig rohanok, én hanyat homlok, menekülök az ilyen jellegű felelősség, és nagyon idézőjelben felelősség elől, mert hogy amúgy nem gondolom, hogy tudnék felelősséget vállalni, csak hogy bennem ez egy olyan szintű
ellenállás.
Makacságot és ellenállást okoz, hogy én nem szeretnék kooperálni ebben az egészben, köszönöm szépen, nem kérek, én most megyek, és kifestem a körmöm, és csillezek egy órát. Tehát, hogy nem tudom, és hogy én mondjuk akkor élem meg sikeres embernek magam mostanában, és ez nem örök érvényű, mert lehet, hogy holnap után már nem így lesz, és tudom, hogy egy éve meg még nem így volt, hogyha nem szakadok meg. És úgy érzem, hogy ma sikerült, nagyon kevés dolgot csinálom, de azt nagyon jól, úgyhogy nem érzem rosszul magam a nap végére, mert kapkodtam egész nap, és nem tudtam odafigyelni. Szóval ez is annyira egyéni faktor, és szerintem annyira társadalmi, kulturális, közegbeli, minden beállítódástól függ, hogy egyáltalán mi az, amit az értékrendet szerint helyesnek meg jónak tartasz.
Meg ugye az, hogy egyáltalán elkezdesz-e gondolkozni a saját értékrendeden. Tehát tudod, hogy neked ez egy ilyen önismeret meg reflektálás végjátéka, hogy te így reagálsz. Tehát, hogy te eldöntötted, hogy neked a siker vagy a boldogság az ezt is ezt jelenti, és arra törekszel. De én úgy gondolom, hogy alapvetően sok embernek a természete is, tehát én is abszolút ez a hajtós maximalista vagyok, mint Lili, azt hiszem, tehát hogy ez volt rám jellemző, hogy tudod, a 15 perces szünetekben milyen podcast az, amiből van értelme 15 percet hallgatni, mert...
Másfeles gyorsítással, mert igen, körülbelül.
És hogy tök izgalmas volt, hogy voltam egyszer egy ilyen nem tudom, buddhista elvonulás, egyébként nem kifejezetten jártam ilyen nagyon tradicionális elvonulásokra, és ott naponta 15-ször mondták el nekem ezt a buddhista mondást, ami magyarul kb. Úgy hangzik, hogy ne csak csinálj valamit, ülj le, tudod? És hogy annyira zseniális, hogyha belegondolsz, hogy a legtöbb embert, aki ilyen felpörögve érkezik hozzám, mikor megkérdezem, hogy mikor volt utoljára az, hogy úgy nem csinált semmit. És így mondta, hogy hát nem tudom, 2 hete szombaton délután 3 és 4 között leült olvasni egy könyvet, és így mondom, nem olvastad semmit. Hátradőltél, bámultad az eget, nem nézegettél meg a telefonodon semmit, nem írtál vissza az üzenetre, ami lelkismeretfordulást okoz, mert 1 hete vár rád a, nem tudom, középiskolai osztálytársad, akit amúgy bírsz, de nem volt lelki erőd megválaszolni a megkeresését, hanem úgy semmit. És a legtöbb ember nem tud válaszolni. És ez azért is gond, tehát ez a folyamatos elfoglaltság, meg ennek az ilyen felmagasztalása, hogy ettől leszel produktív, meg sikeres, mert tudományosan bizonyított, hogy ez nem így van. Hogy a kreativitásunk hogyan aktivizálódik, amikor abba hagyjuk a munkát. És nem azért, mert a munkával van baj, hanem azért, mert az agyad így működik. Tehát, hogy az agyunk hogyan dolgoz fel információt, hogyan része például az alvás annak, hogy a megszerzett tudást elmélyítsd, hogy hogyan kell az agyadnak lekapcsolnia arról a témáról, amin dolgoztál, ahhoz, hogy aztán más összefüggéseket összerakjon azzal a témával kapcsolatban. Tehát biztos, hogy nektek is volt már ilyen, tudod, hogy ilyen legrandomabb pillanatban is helyszínen jön az inspiráció. Tehát egész nap dolgozol, és így nem jön valami, és aztán beállsz a zuhany alá, és akkor heuréka. Ezek nem véletlenek, tehát hogy ez tök tudományos, ezt tudjuk, hogy így működik az agyunk, csak hogy elterjedt most a kultúránkban ez a, tudjátok, ez a munka és az eredmény, vagy a befektetett idő és az eredmény, ez így lineárisan összefügg, és minél többet dolgozol, annál sikeresebb leszel. És hogy sajnos tényleg ezt se az élet, se a tudomány nem nagyon támasztja le, csak nagyon nehéz ezt a kulturális ilyen elmozdulást, ami ide vezet minket leküzdeni, akár magunkban, akár társadalmi szinten.
Tök érdekes, hogy ezt mondod, én pont a múlt héten jöttem rá, hogy nekem az a legjobb inspiráció, hogyha cikkekre keresek ötletet, vagy csak így bármilyen inspirációt, hogyha így kiállításon vagyok.
Ugye?
És hogy így valamiért arra jöttem rá, hogyha vizuálisan stimulálnak dolgok, de közben nem úgy, mint hogyha sorozatot néznék, vagy podcastet hallgatnék, hogy közben az agyamnak azt a részét nem stimulálom, amiben így a szavakat kell értelmeznem, valahogy sokkal kreatívabb tudok lenni, és nagyon jó érzés volt ezt tudatosítani magamban.
Igen, és hogy annyira szól ez erről is, nem, hogy így tudatosítsd, és szépen lassan ezt a, ezt az ilyen látens lelkiismeret furdalást magad mögött hagy, hogy amikor kialszom magam, akkor nem elszúrtam a munkanapomat, meg amikor tartok egy szünetet, az tulajdonképpen a produktivitásom része. Szóval tudod, így nagyon sokat mondom az embereknek, akikkel dolgozom, hogy a pihenés az nem a munka ellentéte. Tehát, hogy van egy ilyen... Uh-huh. És hogy ez tényleg így van. És nagyon sok embernek tényleg segít az, amikor átbeszélünk kutatásokat, amikor elkezdi ezt így elfogadni, és ő is ezekre a felismerésekre jut, hogy váó, egész nap görcsöltem valamin, és akkor felálltam munkából, és akkor jött a megoldás. És tudod, minél több ilyen élmény van, annál inkább el fogja fogadni, hogy tényleg a pihenés az nem a munka ellentéte, hanem a része, és minél jobban tudsz pihenni, tehát hogy minél jobban megtalálod azokat a kis módszereket, meg eszközöket, ami a te kreativitásodra, vagy aktív pihenésedre jó hatással van, annál jobbá válsz a pihenésben, és minél jobbá válsz a pihenésben, annál jobbá válsz a munkádban is. Tehát, hogy most nem mindenkit el akarok küldeni napi 12 órát aludni, mert az sem feltétlenül egy jó megoldás, de tényleg leküzdeni ezt az ellentmondást, hogy a pihenés meg a munka a spektrum két végén vannak. Ezek együtt dolgoznak.
Igen, és egyébként meg annyira nem úgy működik már, hogy 8 órát dolgozunk, és utána 8-at pihenünk, és utána 8-at nem tudom, átmegyünk vagy a családdal foglalkozunk és eszünk, tehát hogy nem tudom. Szerintem a mai világban mindjárt abba hagyom ennek a szónak a használatát, csak nem jut soha jobb eszembe. Egyszerűen ebben a freelancer kultúrában, kb. Amiben élünk, teljesen felesleges számon kérni valakitől, és magunktól is egyúttal, hogy miért nem így élünk, mert már nem így működik, hogy bent vagyok, illetve sok ember életében már nem így működik, hogy bent vagyok az irodában 8 órát, és utána meg mindennel foglalkozom, csak a munkával nem 8 órát, hanem minden egy folyamat. És teljesen irreális elvárás szerintem az, hogyha kilépek az irodából, már ne a munkámmal foglalkozzak, ugyanúgy, ahogy az is, hogyha bent ülök az irodában, akkor 8 óráig találjak magamnak valami feladatot, akkor is, ha nincs. Engem nyilván ezért rúgtak ki az összes munkahelyemről.
Igen, tehát hogy meg nyilván ez nem is hatékony feltétlenül az ilyen típusú munkavégzés. Ami viszont ennek kihívása, vagy amivel nagyon sokan szenvednek, meg szenvedünk, az ugye az, hogy a fizikai ilyen elhatárolódások teljes megszűnésével minden mindennel összefolyt. Tehát, hogy tudod, amikor nyaralsz, és ott vannak a barátaid, meg utolér a munkád, tudod, tehát, hogy nincsenek ilyen, tényleg ilyen fizikai mondatvégek, amikor azt mondtad, uh-huh. hogy most ott hagytad a munkád, és ha leik, az iroda se tudnak utolérni. Tehát uh-huh. tudjátok is, hogy voltak ilyen mentális szüneteid. És most azt hiszem, hogy az egyik dolog, amivel nagyon sokan sokféleképpen küzdünk, az, hogy ezeket a mentális szüneteket, vagy elhatárolódásokat magadnak kell megteremtened. Tehát tudod, neked kell tök tudatosnak lenni, és azt mondod, hogy elmész nyaralni, és akkor jön az e-mail attól a kollégától, a legtöbb embernek van az a kollégája, tudjátok, aki az olyan e-maileket küldi.
Jaj, és remélem, hogy a Hannának nem én vagyok ez a kollégája.
Amúgy. Hát de neked meg én vagyok.
ez igen. Ebben most belenyúltam. Szóval, hogy tudjátok, mikor jön az az e-mail Lilitől, vagy Hannától, akkor ne nyisd meg, mert persze nem fogsz rá válaszolni, de 5 percre megint nem ott leszel, ahol vagy, meg megint nem azzal fogsz foglalkozni, amivel foglalkoznod kellene, vagy ami történik körülötted. Szóval, hogy ez sokkal nagyobb tudatosságot, meg odafigyelést igényel az emberektől, mint amit mondjuk igényel, tudjátok, 20 vagy 50 éve. És hogy ez egy ilyen önkontrolljáték is, tudod, hogy persze uh-huh. beállítottad az out of office, de azért amikor jön az e-mail, akkor nem fogsz rá válaszolni, de megnyitod. Vagy tudod, tehát hogy igen, szóval, hogy ez egyrésztről nagyon sok szabadságot ad, és valóban használhatjuk ezt a szabadságot arra, hogy mondjuk hatékonyabb legyen a munkavégzés, mert tényleg nem az a leghatékonyabb módja, hogy leülsz és 8 óra alatt darálsz, mert tényleg egyszerűen nem így működünk. De közben meg ugyanez a szabadság, ez ad egy ilyen nagy terhet is az embereknek arról, hogy nagyon sok dolgot, ami eddig természetesen volt menedzselve, vagy természetesen ilyen végpontja volt a munkának, meg mikor nyaraltál, akkor nem voltak ott a barátaid. Most mindenki mindenhol egyszerre van ott. És,
igen,
és
párhuzamosan is akár 8 helyen.
Igen, igen, és hogy ez azért írtó nagy mentális teher.
És szerintem pont ezt a mentális terhet nagyon sokan most az utóbbi egy évben tapasztalták meg, mert most azoknak is, akik előtte egy irodában voltak, és 8 óra után hátrahagyták az irodai laptopjukat, hirtelen az lett a helyzet, hogy legfeljebb a hálószobából a nappaliba sétálnak át, és hogy valóban nincs olyan, hogy a főnököd nem ír este 8-kor, mert tudja, hogy nem vagy otthon, mert tudja, hogy otthon vagy.
Igen.
És hogy ez egy ilyen iszonyatosan fura időszak volt, de szerintem ezzel párhuzamosan nagyon sokan meg elkezdtek jobban foglalkozni ezekkel a határokkal, és tudatosították magukban, mondjuk én is, hogy mi a fontossága ezeknek. Szerinted amúgy így általánosságban, amit látsz magad körül, mennyiben változtatta meg ez a pandémia így az emberek hozzáállását a mindfulnesshez, a határokhoz, törődéshez?
Szerintem sokan lettek sokkal nyitottabbak ezekre a témákra. Az, hogy ilyen nagy rádöbbenések értek minket az elmúlt másfél évben, teljesen szürreális kimondani, hogy ez már másfél év, az azért sok embert hozzásegített ahhoz, hogy észrevegye, mennyire rohan, mennyire összefolynak a napok. Nyilván ez még akár eszkalálódhatott, ahogy ti is mondtátok, ilyen home office-szal meg hasonló dolgokkal, és egy sokkal nagyobb igény és nyitottság van ezekre a témákra, és ami számomra ilyen nagyon reményt keltő, az az, hogy intézményi szinten is. Szóval, hogy magánemberek szintjén is, de mondjuk cégeknél is ez a felismerés, amikor rájöttek, hogy persze lehet írni, ahogy te is mondtad, este 8-kor a kollégának, de megéri? Tudod, meddig fog velünk maradni ez az ember?
Igen.
Mennyibe kerül nekünk a stressz most? Mert tök izgalmas kimutatások készülnek arról, hogy tényleg GDP-re visszaszámolva mennyi pénzbe kerül a gazdaságnak, a cégeknek az, hogyha túlterhelik az embereket, mondjuk a kiégés ára. Mennyi időt tölt valaki, aki stresszesnek riportálja magát távol munkából, meg valaki, aki boldognak és kiegyensúlyozottnak érzi magát. És azt gondolom, hogy az a szuper, hogy minden ilyen dolgot, szóval ezt az egész jó életet, meg ezt az egész Meton de Moon missziót, tudjátok, ezt alátámasztja a tudomány. Szóval ez nem olyan, hogy azért ne írj az emberednek este 8 után, mert nem szép dolog. Azért ne írj neki, mert rosszabb lesz a cégnek hosszú távon, ha írj neki. Tudod is, hogy, tehát, hogy nem kell az egészet semmilyen általam kitalált csili-vili dologgal validálnom, hanem tényleg minden ilyet, ami egy kicsit jobbá tenni az életünket is, azok a dolgok nagyon nagyban átfedésben vannak azzal, ami sikeresebbé tenne egy céget, téged a munkádban, a hatékonyságodat növelni, szóval, hogy tudjátok, ezzel így állati könnyű dolgom van, hogy összecsengenek ezek az eredmények.
De hát nyilván nem véletlen, hogy ezt a célt választottad, vagy hogy nem véletlen ez az összefüggés, valószínűleg te is ugyanezt vetted észre magadon.
Pontosan, igen, tehát hogy ugyanezen mentem keresztül, tudjátok, hogy ez a kínlódás onnan, hogy túlórázzak, és akkor aztán egy idő után észreveszed, hogy oké, de túlóráztál, és másnap mennyivel vagy hatékonytalanabb. És tudjuk, elkezded ezt tudatosítani, hogy igazából tök szép, hogy tegnap beletettem azt a plusz 3 órát, ma pedig mennyivel kevesebbet tudtam elvégezni, mint amit általában el tudok egy kipihent napon. Tehát, hogy ezeket így, ez nagyon sok a tudatosság ebben, tudjátok, hogy ezt észreveszed, de mert ha nem veszed észre, akkor sokkal nehezebb lesz változtatni.
De mi a Lilivel szerintem ezt nagyon jól tiszteletben tartjuk. Tehát, hogyha akár az egyikünk azt mondja, hogy hú, ma nincs idő, ma mással foglalkozom, ma nem érzem jól magam, stb., akkor a másik tökre empatikusan azt mondja, hogy jó, figyelj, akkor ezt ma hagyjuk. Tehát, hogy lehet priorizálni, hogy mi az, ami égetően fontos, és mi az, ami nem. És azért szerintem, amikor jobban belegondol az ember abba, hogy mi olyan égetően fontos, ami nem várhat holnapig, akkor arra jut, hogy igazából semmi.
Igen, pontosan. És tudjátok, ilyen szempontból, ugye ez egy szerencsés helyzet, hogy ti tudatosan figyeltek, egymás határaira is tiszteletben tartjátok. Szerintem a nehézség ott kezdődik, amikor ezeket a határokat, ahogy te is mondtad, hogy meg kell húznod, hogy ott ülsz vasárnap délután, és most tényleg hazudjam-e azt, hogy a kutyám kölykének a szomszédjának megfájdult a harmadik csigolyája, vagy belállok abból, hogy oké, akkor ez itt egy nagyszerű alkalom, hogy megbeszéljük, hogy vasárnap délután nem. És és tudjátok, mikor mondjuk ilyen workshopokon dolgozunk együtt cégekkel, vagy akár egyénileg vezetőkkel, akkor nagyon sokszor kijön, hogy ilyen mini bosszúhadjáratok indulnak ezekből a határátlépésekből. Tehát nagyon sokan megcsinálják vasárnap a munkát, és akkor majd hétfőn azért is, nem tudom, egy órával hamarabb bemegy, és akkor odaér a boltba, mielőtt a többiek odaérnek, mert ő vasárnap dolgozott. Tudod, és nyilván ezt nem csatolhatod vissza a HR-nek, meg a vezetőjének, hogy srácok, semmivel nem vagytok előrébb azzal, hogy ő vasárnap dolgozott egy órát, mert hétfőn el fog lógni kettőt. Mert dühös, meg tudjátok meg. Meg érzíted, hogy van az emberekben egy ilyen frusztráció, mikor ezeket a határokat átlépik, de sajnos sok embernek nincs is megfeltétlenül az eszköztára ahhoz, hogy meghúzza ezeket a határokat, vagy hogy jól elmondja, hogy ezek a határok neki miért fontosak, vagy akár a cégnek miért fontosak, hogy meglegyenek.
Te mit gondolsz egyébként a social media detoxról, ha már így egyszerre 8 helyen levésről, meg képernyőidőről, meg mindenről beszéltünk, meg úgy egyáltalán bármilyen detoxról, illetve hogy te hogy találod meg az egyensúlyt például, akinek nyilván nagyon fontos felülete az Instagram a munkájában?
Én tudom, hogy van olyan ember, akinek segítenek ezek a drasztikus módszerek, én nem tartozom közéjük. Én alapvetően a szokásokban hiszek, abban, hogy amit rendszeresen teszel, az válik az életeddé. És mindig erre törekszem a saját életemben, meg a programjaimban is, hogy kevésbé drasztikus, fenntartható, apróbb kockákból építkezzünk, és ezekből tényleg elképesztő változásokat lehet ugyanúgy összerakni. Úgyhogy alapvetően nem vagyok egy detoxos ember. A social media terén, hát ott ugye fokozottan hátrányos helyzetű vagyok, mert évekig ez volt a munkám is, úgyhogy az ilyen közösségi média, márkaépítés, kommunikáció szakmailag is képes beszippantani, és arról meg ne is beszélünk, hogy tele vannak ezek a felületek inspiráló emberekkel. Úgyhogy nekem alapvetően nagyon tudatosnak kell lennem abban, hogy mikor és mennyi időt töltök online. Úgyhogy konkrétan kis ablakok vannak a napomban, amikor márkaépítés szinten foglalkozom a közösségi médiával. Az emberi kapcsolatok része az más kérdés, abban rugalmasabb vagyok, mert tényleg nagyon sok izgalmas, kedves embert ismertem meg, mióta belevágtam a Met on the Moon-ba közösségi média felületeken, és ezekre a kapcsolatokra szívesen szánok időt és energiát, platformtól függetlenül, szóval ha fröccsözünk, ha csetelünk, akkor nem sajnálom rá az időt.
Azt én mondjuk lemertem volna fogadni előre, hogy a detox nem lesz a te műfajod. De ebben abszolút egyetértek én is, hogy néha nehéz meghúzni a határokat magadnak, hogyha ez valójában így az idézőjelben munkád is, vagy idézőjel nélkül is. Tudjátok mit? Idézőjel nélkül is. És hogy márkaépítés, ez tényleg fontos ez, meg hogy én is abszolút úgy látom, hogy Magyarországon most pörök fel nagyon az, hogy egyre több olyan influencer van, vagy közösségi média felhasználó igazából, aki egy számomra szimpatikus célt képvisel, és ez egy ilyen állandó feszültséget ad, egy ilyen izgalmat, nem is tudom, hogy jaj, minél több ilyen embert szeretnék megismerni, minél több ilyen embernek szeretnék reagálni a sztoriára, mert hogy tényleg nagyon tetszik, és tök szívesen kifejezném valahogy, vagy megosztani egy posztját, hogy ezzel is támogassam, hogy lássák a követőim. És ez egy ilyen tök érdekes körbe tud belecsapni, hogy mikor van az, amikor ez egy pozitív idő, ami vagy magadnak, vagy a társas kapcsolataidnak, vagy akár az oldaladnak jót tesz, és mikor van az, hogy csak így ész nélkül pörgeted a posztokat, mert hogy éppen nincsen jobb dolgod?
Hát ez tényleg annyira nehéz megmondani, mert hogy annyira, tehát hogy annyira minden a kapcsolatokra épül, hogy soha nem tudhatod, hogy melyik az a kapcsolat, ami akár 3 év múlva iszonyú hasznos lesz, és nem tudom. Nekem erre mondjuk az tök jó stratégiám, hogy egyszerűen próbálok mindenkivel kedves lenni akkor is, amikor egy kicsit nehéz, és akkor ezzel így nem lesz gond. Igen, de nekem mondjuk meg igen, tehát ebben is én tökre a ti ellenkező pólusotok vagyok. Szeretek elvonulni, meg így nem emberek közt lenni, vagy nekem nagyon hamar be tud így a szociális mércém telni igazából, és főleg így, amióta a közösségi médiát aktívan használom, tehát amióta élek kb. Azóta ez meg így végképp így van, de hogy engem a karantén ébresztett igazán rá, hogy mennyire szeretem, és hogy ezt, hogyha el tudok vonulni, és el tudom zárni magam, és hogy ezt el kell tudni fogadni. Ennek például az elfogadása tök nehéz, ugyanami az miatt, amiről az előbb beszéltünk, hogy annyira a szociális embereket preferáljuk mostanában, mint az ideális 21. századi ember, hogyha azt mondom, hogy így figyelj, ne haragudj, tényleg tök jó barátok vagyunk, de egyáltalán nincs kedvem veled beszélni, és úgy amúgy senkivel nincs kedvem beszélni, és nem azért, mert depressziós vagyok, így vagyok jól. És ez tényleg, eznek az elfogadása, nekem ez egy tök nagy feladat például.
Aztán figyelj, tehát, hogy ezt pont én is hozzá akartam tenni, hogy nyilván nincs erre szerintem, se erre a detox kérdésre, se arra, hogy hogyan használd ezeket a platformokat, egy jó válasz, mert mindenkinek más, mert engem például ezek a társas kapcsolatok, amik ott is futnak, hál' Istennek nyilván ezek előbb-utóbb egy kávézásba, kutyasétáltatásba, nem tudom én, mibe torkolnak, de ott is futnak ezek a kapcsolatok, engem ez feltölt. Ha nem töltene fel, akkor sokkal tudatosabban le kéne szabályoznom. A másik dolog, amit mondtál, hogy igen, van ez a, most ez az ideális emberkép, vagy nem is tudom, hogy az ilyen, tudod, ilyen csivitelő, vidám, mindenkivel nagyon barátságos, őt abszolút így pörgetik ezek a kapcsolatok. Én például, amikor üzleti területen voltam, én kifejezetten nem erről voltam híres. Szóval, hogy én például abban vagyok nagyon rossz, hogyha ilyen mély egyetemértés van valakivel, tehát nagyon ellentétes póluson vagyunk, akkor én nem kifejezetten jól tudom magam megjátszani. Szóval én nagyon szociálisnak tűnök azért, mert rengeteg olyan emberrel veszem magam körül, akiket érdekesnek, inspirálónak tartok, és nekem velük könnyű szociálisnak lennem, de mondjuk üzleti területen én tök erősen ki tudtam állni a nézeteimért, szóval nagyon sokszor elhangzott ez, hogy én nem feltétlenül tudok így jól helyezkedni, tudjátok, ez a mindenkivel jóban lenni, pont azért, mert hogy tényleg ki tudja, hogy pár év múlva majd ki milyen pozícióban lesz, és tök őszintén 10 évet töltöttem ott, és semmi hátrányom nem volt belőle. Aztán persze lehet, hogy hosszú távon lett volna, és ez nem azt jelenti, hogy tudod, mint amit te is mondtad, ez nem azt jelenti, hogy gonosznak kell lenni, vagy bántani kell valakiket, ez azt jelenti, hogy én nem az az ember voltam, aki hetente 5-ször beült kávézni valakivel, akivel úgy érezte, hogy nem sok mindenről tudnának beszélgetni. Tehát, hogy tudod, hogy így nem voltam szociálisabb annál, mint amit akkor komfortosnak éreztem azzal az emberrel. És ezzel együtt lehetsz udvarias, meg tisztelettudó, meg kedves, meg előzékeny, de nem kell feltétlenül barátságosnak lenned mindenkivel, és szerintem ezt a határt néha így összemossuk, tudod, hogy vajon azzal tartozol-e mindenkinek, hogy a barátja legyen, hogyha ő mondjuk úgy közeledik hozzád, vagy azzal tartozol nekik, hogy nagyon kedves legyél, de ezzel vége is van.
Sok ízben rátértünk erre, úgyhogy most így meg is kérdezem, hogy ugye nagyon sok helyről ömlik tényleg az emberre a jóga és a meditáció fontossága, hogy tök hajlamosak vagyunk egyrészt elfelejteni, hogy mennyire sokféle fajtája van ezeknek, és hogy tényleg mindenkinek más jön be. Meg egyébként akár azt is, hogy lehet, hogy nem is mindenkinek való abban a formában, ahogy ezt ma ismerjük, és tényleg, ahogy te is az elején mondtad, tök könnyű beleszaladni olyanba, hogyha valaki nem készít fel megfelelően ezekre a dolgokra, hogyha nem neked megfelelőt választasz, akkor az egy ilyen nagyon erős sikertelenség érzéssel párosul, és tényleg évekre elveszi a kedved, mert azt érzed, hogy te nem vagy ebben elég jó. És úristen, én még meditálni sem tudok,
igen,
mert még abban is béna vagyok. Elsősorban azt kérdezem, hogy számodra mit jelent mondjuk a meditáció, vagy a meditatív állapot? Tehát, hogy te mit tartasz annak?
Én azt gondolom, hogy van ez az elképzelés, hogy a meditációval, tudod, így teljesen el tudod simítani a gondolataid hullámzását, de nekem elsősorban, amivel sokat ad a meditáció, az nem ez a teljes elsimítás, hanem ez a pici lecsendesítés, pont annyira, hogy meg tudjam figyelni ezeket a hullámokat. Szóval, hogy észrevegyem, hogy mi lesz hangos, amikor én csendes leszek. Tudjátok, mik azok a visszatérő gondolatok, aggodalmak, félelmek, minták, amik vissza-vissza köszönnek. És azt gondolom, hogy a meditációnak, a modern életünkben, a megnyugvás mellett ez egy nagyon fontos része, hogy az állandó rohanásban nagyon kevés alkalmad van úgy igazán reflektálni a dolgaidra, és meglátni ezeket a mintákat, hogy mi feszély ez, mi a közös ezekben a gondolatokban, amik mindig megrohamoznak. Úgyhogy amellett, hogy egy ilyen megnyugvást, meg igazi minőségi én időt ad a meditáció. Tehát tudod, hogy a meditáció nem a meditációt gyakorlod csak, hanem az öngondoskodást, azt, hogy kőkeményen állj bele, hogy valamit, ami nem a túlélésed záloga, tehát nem evés-ivás mosdóba menetel, arra időt szállj nap, mint nap. És ez legalább annyira fontos része az én életemben, a meditációnak, vagy a jogának a gyakorlásában, mint maga a gyakorlás, hogy ezt az öngondoskodást így szokássá tedd. Úgyhogy azt hiszem, nekem ezt jelenti a meditáció, hogy elköteleződöm magam mellett.
Azt mondtad, hogy így neked ez, és felteszem, hogy mindenkinek egy kicsit más, és hogy mindenkinek változhat is amúgy az élete során, hogy pontosan. Akkor éppen mi esik jól. Arról tudsz egy kicsit mesélni, hogy te hogyan jöttél rá arra, hogy neked ez a legjobb, és ezzel talán így egy kicsit segítve azt, hogy mondjuk, vagy hát abban ötleteket adni, hogy hogyan találhatja meg ezt valaki, aki amatőr módon most az epizód után úgy gondolja, hogy ha, amúgy nem is hülyeség.
Szerintem a legfontosabb dolog, amit mikor bármi ilyenbe belekezd, ez legyen az mindfulness, meditáció, jóga, tényleg bármilyen változást szeretné az életedben elérni, az, hogy tedd magadban rendbe, hogy ezeket a dolgokat rengetegféleképpen lehet csinálni. Rengeteg stílus vagy irányzat van, és a meditálás ez nem csak a stockfotós, töröküléses meditáció lehet. Van sétáló, tea meditáció, mantrákat használó, zenés, irányított meditáció, amikor valaki végig beszél hozzád, és az általa vezetett történeten vagy gondolatokon mentek végig a meditáció során. Szóval, ha kipróbáltál valamit, és nem működött, akkor ne add fel, mert valószínűleg rengeteg irányzat van, és ott van közte az is, ami neked most működik, és amit mondtál is. És lehet, hogy most ez fog működni, és majd 2 év múlva valamelyik teljesen másik irányzata, de hogy ez egy nagyon-nagyon színes módszertan. És a jóga is lehet lassú, relaxáló, pihentető, percekig egyetlen pulszt átlélegezve jógázhatsz, de lehet egy astanga óra is, ahol szoktam látni edzett sportolókat a saját izzadságukban hemperegni. Tehát, hogy tényleg az a nagyon-nagyon fontos, hogy ne add fel. Valószínűleg neked is ott van egy irányzat, vagy egy stílus, ami működni fog, csak sokszor kipróbálunk egyet, és akkor a csalódás élmény, hogy nagyon nehéz tovább keresgélni. És abban pedig a médiának is tök nagy szerepe van, hogy ezt a sokszínűséget nem igazán adja vissza, sőt hajlamos a szélsőségeket bemutatni, tehát tudjátok, az elmentem Tibetbe 2 hétre, és némán éltem együtt a kolostorban a szerzetesekkel, vagy az egy kézen egyensúlyozó kézenállásos arcok, ami sokszor inkább elijeszti, mint vonza azokat, akiknek egyébként szüksége lenne ezekre az eszközökre.
Igen, úgyhogy szerintem az tényleg nagyon fontos, amit most mondasz is, meg abszolút képviseled is. Szerintem a mindennapi életbe való beépíthetőséget, tehát amit te is mondtál, hogy egy buddhista elvonulás, mondjuk, az van, akinek tökre be tud jönni, de hogy mondjuk alapvetően, amit ott tanítanak, az nem biztos, hogy a mindennapi életbe olyan módon beépíthető, hogy tényleg gyakorolni tud, és ne szarul érezd magad.
Pontosan.
tőle. Viszont, hogyha mondjuk, és ez lehet, hogy egy kb. Egy záró gondolat, de hogy van esetleg mondjuk egy, vagy kettő, vagy három, vagy négy olyan dolog, amit szerinted mondjuk mindenkinek tök érdemes az életébe beépíteni. Lehet ez egy jóga póz, nem tudom, de hogy lehet akár egy ilyen életvitelbeli tipp vagy trükk, amire mondjuk esküszöl, és amit minden ügyfelednek elmondasz.
Uh-huh. Ezt egyébként gyakran szoktam kapni ezt a kérdést, és három dolgot szoktam mondani. Az első az a napüdvözletek elsajátítása, ez egy fix gyakorlatsor a jógában, és azért nagyszerű, mert miután megtanulod, és igazán elmélyül, akkor olyan szinten válik egy rutinná, hogy amellett, hogy átmozgatja a testedet, egy ilyen mozgó meditációvá válik. Szóval gyakran szoktak olyan rendezvényeket is csinálni, ahol 108 nap üdvözletet csinálunk meg, és ennek tényleg az a lényege, hogy miután megismerted meg, igazán magadévá tetted ezt a gyakorlatsort, ami nem túl hosszú és nem túl bonyolult, tehát 2 perc alatt meg lehet csinálni mondjuk egyszer, teljesen kezdőként is, azután tényleg annyira bele tudsz helyezkedni, és tudod, az egészben tényleg az látszik, hogy a légzésedet, a mozgásoddal hogyan hangolod össze, hogy pont annyi figyelmet és jelenlétet igényel, hogy az egész gyakorlatsor mind a testednek egy felüdülés, mind pedig az elmédnek egy ilyen megpihenés, mert egy dologra kell fókuszálnod, és tényleg egy mozgó meditáció. A másik, amit szoktam mondani, ez a kifejező írás. Ez egy naplózási technika, ahol tulajdonképpen az történik, hogy fogsz egy darab papírt, és válogatás nélkül minden gondolatodat leírod 10 perc alatt arra a lapra. Nem kell szépen írni, nem kell helyesen írni, cserébe lehet csupa nagybetűvel szívecskézni, elefántozni, bármi, ami neked akkor jön, bekarikázni, áthúzni, és amikor úgy érzed, hogy elfogytak a gondolatok, akkor írd azt, hogy úgy érzem, hogy elfogytak a gondolatok, és jönni fog a következő. Ez egyébként inszomniában, tehát alvászavarban szenvedőknél is nagyon sokat használjuk, de például nekem, ha egy nagyon-nagyon rohanós napom volt, és tudjátok, úgy érzem, hogy minden klassz, de egyszerűen tele van a fejem, tehát egy ilyen mozgó to-do list lettem, akkor csak ez, hogy kiöntöd a gondolataidat papírra, ténylegesen mentális kapacitást szabadít fel. Tehát egy picit ezt a rohanást lecsendesíti. Ennek most nem fogok belemenni a tudományos hátterébe, de tényleg nagyon-nagyon ajánlom, hogyha egy ilyen sűrű napod van, akkor nap végén ülj le 10 perc egy darab papír is te, és hogyha az jut eszedbe, hogy ez egy hülye feladat, akkor legyen a következő mondatod az, hogy ez egy hülye feladat, de 10 percig csak írj, és egy ilyen nagyon felszabadító élmény. A harmadik, amit pedig mindig-mindig ajánlok, az a hálanapló írása. Tényleg ez amiről tök sokat is beszéltünk, ezek a társadalmi elvárások, ami mindig a többet, nagyobbat, hol a következő hegycsúcs irányába terel minket. Ebből tud egy picit így kimozdítani a hálanapló írás, amit napi szinten, de hogyha hetente párszor van idődre, akkor is szuper, leírni 3-5 dolgot szuper specifikusan, amiért aznap hálás vagy. Szóval nem a tesódért vagy hálás, hanem azért, hogy ma felhívott telefonon, és kedves volt, és lelket öntött beléd, és tényleg minél jobban felidézni és átélni újra, és elmélyíteni ezeket a jó élményeket, az az, ami segít a hálanaplóban, és rengeteg-rengeteg kutatás kimutatta, hogy míg mondjuk a pénz, meg akár a házasság és hasonló dolgok, amiket üldözünk az életben, nem feltétlenül járulnak hozzá a boldogságérzetünknek a hosszú távú megemelkedéséhez, addig a hála igen. Szóval bármilyen módja annak, hogy a mindennapjaidban gyakorold azt, hogy hálás legyen, az egy tök jó lépés a egyéni jól létet felé.
Ez egy nagyon szép végszó lenne, de nekem van még egy kérdésem, ami nélkül nem foglak elengedni. A honlapodon olvastam, hogy egyszer, miközben meditáltál, elsételt előtted egy medve. És iszonyatosan kíváncsi vagyok arra, hogy mi ez a sztori, és felteszem, hogy a hallgatók is.
Japánban volt ez egy sétáló meditáció, egy ilyen spirituális helyre, és ugye egy erdőn kell átsétálni, és az egész egy kicsit ilyen zarándok úthoz hasonló, aminek én persze csak az utolsó szakaszát tettem meg. és egy gyönyörűen erdőszakaszon sétálsz át, a végén meg fogsz érkezni a hegytetőre, bámulatos településre, és ott csodálkoztam is, nagyon-nagyon kevés emberrel találkoztam útközben, de akivel találkoztam, azoknál volt ilyen sétabot egy csengővel. De gondoltam, hogy ez valami vallási dolog lehet is, hogy én egy körből kimaradtam, úgyhogy én csak ezt a sétáló meditáció részét gyakorlom. És aztán, amikor két kanyarral később egy medve így átsúrant előttem az úton, akkor hirtelen világossá vált, hogy a csengő az erre jó, hogy a vadállatok hallják, hogy jössz. Úgyhogy igen, bevártam a következő csilingelős embert is, mögötte 20 méterrel tettem meg az út hátra lévő részét.
Na, micsoda. Mert így megkérdeztem, nagyon jó anekdota.
Nagyon szépen köszönjük, Eszter.
Nagyon-nagyon köszönjük. Nagyon jó beszélgetés volt szerintem.
Aztán, ha bármi még eszetekbe jut, keressetek, már válaszolok rá.
Illetve hát a hallgatók is keressenek téged.
Bárki, mindenkire értem, mindenki keressen bátran, írjatok Instán, e-maileket, gyertek a programokra, tök szuper lesz.
Ez volt a Vénusz Projekt Podcast
Rutai Lilivel
és Solti Hannával.
Ha tetszett az epizód, értékelj minket az Apple Podcast rendszerében 5 csillaggal, vagy annyival ahányat szerinted megérdemlünk. Emellett kövess minket Facebookon, Instagramon, YouTube-on, Spotify-on, vagy bármilyen podcast megosztó felületen, hogy ne maradj le semmiről. 2 hét múlva újra találkozunk.